Görög Zoltánné Hajnalkával beszélgetek, aki a Fébi Evangélikus Diakonissa Egyesület főnökasszonya többek között, Görög Zoltán lelkész felesége, és az Evangélikus Egyház országos irodájában dolgozik. Veled kapcsolatban az lenne, ami leginkább foglalkoztat, hogy hogyan talált meg téged Isten? Mik voltak az első lépések afelé, hogy Istent felismerd és elfogadd?
Nagyon kanyargós úton jutottam el Istenhez, illetve talált meg engem. Én a 50-es évek közepén születtem, és egy templom nélküli városban nőttem fel. Szüleim pedagógusok voltak, nem jártunk templomba. Tulajdonképpen a zenén keresztül vezetett el Isten magához. Belém ültette a zongorázás, illetve később az orgona zene iránti vágyat, és mindig arra törekedtem, hogy találjak megfelelő helyet, egy-egy templomot, ahol hallhatom ezt a zenét, és ahol később a zenén túl kapcsolódott hozzá lelki élmény is.
Gyerekként szerettél templomba belépni az orgona zene nélkül is, tehát volt valami közösségi élményed mégiscsak? Valakivel eljutottál időnként templomba?
Nem nagyon emlékszem rá. Az első templomos élményem, amikor 10-12 éves koromban a szüleim megmutatták, hogy hol születtünk, elvittek Nagykanizsára, és elvittek az ottani evangélikus templomba, ahol a lelkész bácsi nagyon kedvesen fogadott, és megkérdezte tőlem, hogy nem szeretnék-e konfirmálni. Megijedtem a kérdésétől, hiszen én akkoriban öntudatos úttörő voltam, a kiváló úttörő táborba, Csillebércbe jártam, és összeegyeztethetetlennek éreztem az akkori életformámmal azt, hogy én templomba járjak, netán konfirmáljak. Édesanyám imádkozó életű evangélikus keresztény ember volt, és elég vonalas nevelést kaptunk az iskolában. Ebben a dologban én kettősséget éreztem. Ebben a mozgalmi időszakomban nagyon élveztem a gyerektársaságot, a programokat, és teljesen idegennek éreztem volna a másik világot, amiben úgy néha-néha belepillantást kaphattam. Volt egy iskolatársam, akiről kiderült, hogy paplány, őt is furcsán méregettem.
És mások jöttek még az életedbe, akiken megfigyelhetted volna, hogy milyen hívő emberként élni?
Gyerekként gondolod? Nem. Úgy emlékszem vissza, hogy már gimnáziumban kezdett foglalkoztatni vagy izgatni ez a dolog, hogy hogy is van a másik oldalon, ahogy én kifejeztem akkoriban. Volt egy német barátnőm, illetve van is még, akiről kiderült, hogy paplány, leveleztünk, vele ilyen cseregyerek voltam, és ott, Glauhauban ismerhettem meg azt, hogy milyen egy papcsalád élete, milyen az ifjúsági kör, ahova Mária járt, és ahova engem is elvitt magával. Érdeklődni kezdtem a hit dolgai iránt. Az első Bibliám az német nyelvű volt, németül olvastuk a Bibliát, német énekeket tanultam, gitárkísérettel énekeltünk, nagyon vonzóvá tette számomra ez a 2-3 hét az ottani közösséget, és Isten dolgait is. A gimnáziumban angol szakos osztályba jártam, és amikor hazajöttem harmadik után, és egészen beleszerelmesedtem a germanisztikába, ezért negyedikes gimnazista koromban megpróbáltam behozni az elmaradásaimat, és az alatt az év alatt a 4 év német anyagából levizsgáztam és érettségiztem. Az orosz nyelvet meg azért szerettem meg nagyon, mert a házunkban szovjet katonatisztek családjai éltek, és a szomszéd erkélyen a hugommal és velem hasonló korú két kislány, Natasa és Larissa játszottak, kézzel-lábbal magyaráztunk egymásnak a dolgokat, és annyira megszerettük egymást, hogy elhatároztam, hogy én oroszul fogok tanulni. Így is lett, orosz-német szakos bölcsész hallgató lettem Debrecenben, ott végeztem az egyetemet.
Az egyetemi éveid alatt Istennel való kapcsolatot hogyan alakult?
Tulajdonképpen ott érett be gyerekkoromban általános iskolás angyalaim, akik kísérgették az utamat, ahogy én később megfogalmaztam magamban, vagy a gimnáziumban, azok az emberek, akik terelgettek Isten irányába. Ezek az előzmények után Debrecenbe kerülve végre lehetőségem nyílt orgonálni, tanulni. és az ottani orgonatanárom, Sepsi Károly, református lelkész, orgonaművész, lett tulajdonképpen az első hitoktatóm. Emlékszem, amikor megjegyezte, hogy de most nem hittanórán vagyunk, hanem lássuk az orgonálást. De hiszem azt is, hogy ő is Isten embere volt ebben, hogy én megtalálhassam azt az utat, amin engem az Úr Jézus vezetni akar.
Azt mondod, hogy több ilyen ember volt az életedben, például kikre gondolsz még rajta kívül? Kik ezek az angyalok, és hogy lehet őket felfedezni?
Mindenek előtt az édesanyám, aki elmondta nekem, hogy évekig várt gyermekre, és azt imádkozta, hogy arra kéri Istent, hogy csak akkor szülessen abba a nagyon kemény világba, amiben beleszülettem én, és aztán gyermeke, hogyha belőle pap lesz, de mindenképpen Isten szolgálja. Aztán a lelkészem, aki keresztelt Nagykanizsán, néhai Fónyat Pál nagy tiszteletúr, akivel évekig tartottuk még a kapcsolatot, és aki 20 éves koromban konfirmált, ő volt az, aki nagy szeretettel kísérte az életutamat. Eleinte csak a szüleimmel levelezett, de aztán később már én is levelezésben voltam vele, sőt, személyesen is többször találkoztunk. Aztán, ha így kikiragadok egy-egy embert emlékeimből, a gimnáziumi időben, amikor kulturális napokra mentünk Sopronba az énekkarunkkal, ott is keresgéltem a templomokat, ahol orgonálhatnék, és ott megismerkedtem egy katolikus pappal, akivel évek múltán újra találkoztam, és akiről kiderült, hogy a találkozásunk első napja óta imádkozott értünk 4 dunajvárosi lányért, akik betévettünk az ő templomába, és akik közül én kértem, hogy orgonálhassak nála. Aztán, amikor az egyetemre kerültem, akkor az ottani evangélikus lelkész Szabó Gyula bácsi, akinek az ifjúsági körébe kerültem, valamint a református kollégium teológus hallgatói, akik szintén meghívtak a baráti köreikbe. Ők mind-mind ezen az úton vezetgettek engem, és amikor 5. éven részképzésre Moszkvába kikerülhettem, ezek a debreceni barátaim és hívő testvéreim imádsága kísért az utamra. Óvtak attól, hogy a 70-es évek Moszkvájában én valamit meggondolatlanul tegyek vagy szóljak a moszkvai Lenin pedagógiai főiskolán, ahol fél évet tanulhattam, és a diplomamunkámat írtam meg oroszul. A mai szovjet irodalom nevű tantárgy tanára egy docens volt, Viktor Arámovics Mamontovnak hívták, és ezzel az emberrel egy egész életre szóló barátság, illetve hittestvéri kapcsolat alakult ki. Ő belőle később pravoszláv szerzetes lett, és 30-40 év után sikerült vele újra találkoznom Lettországban.
Mit gondolsz, hogy történik ez, hogy valaki egy másik, akár idegen embert így a szárnyai alá vesz és imádságaiba foglal? Mi vezeti rá az embert erre? Neked volt-e ilyen már az életedben, miután hívő lettél, hogy szintén késztetést éreztél, hogy te magad legyél valakinek így angyala?
Engem is nagyon meglepett, amikor először találkoztam annak a hírével, hogy valaki hordoz engem imádságban. Úgy gondolom, hogy ha nagyon intenzív, mély kapcsolatunk van az Úr Jézussal, ha arra törekszünk, hogy ez a kapcsolat élő legyen, akkor, és a vezetését kérjük nap mint nap, akkor ő mutat nekünk olyan helyzeteket. Tehát ezeknek az embereknek, akik engem vezetgettek, bizonyára valamilyen sugallatot adott azért, hogy imádkozzanak értem és hordozzanak. Ezzel kapcsolatban van egy nagyon érdekes, ha így kifejezhetem, élményem a diakonisza főnökasszonságommal kapcsolatban. Édesanyám révén, aki fiatal lánykorában kapcsolatban volt Turmezei Erzsébettel, Kelemen Erzsébet testvérrel és más diakonisszákkal. Tehát számára ezek a hiteles emberek, hiteles hívő keresztény szerzetes nők példaképek voltak, és sokat beszélt is róluk. És amikor úgy alakult a a politikai helyzet, hogy 89 után újraindult a FÉBI evangélikus diakonisza rend, illetve az egyesület, akkor én is bekapcsolódtam ennek a munkájába. Eleinte csak úgy, hogy látogattam az idősödő diakonisszákat, és így lettem Erzsébet testvérnek is, Törmezei Erzsébet testvérnek is egy kedves ismerőse eleinte, aztán megszeretett bennünket. Aztán úgy alakultak a dolgok, hogy amikor ő már gyengült, és az utazásaira egyedül nem mert elindulni, akkor magával hívott, és külföldre is elutaztunk együtt. Aztán később már csak engem küldött maga helyett. És így találkoztam egy konferencián Svájcban, egy német diakóniai intézmény igazgatójával, dr. Otto Hánnal, és a beszélgetés után annyit kért, hogy engedtessék meg, hogy egy olyan megjegyzést tegyen, hogy ne legyek én még diakonissa főnökasszony. Most még ne. Úgy látja, hogy az első rendű feladatom a férjem mellett van, a munkahelyemen és a kislányunk mellett. De legyek hűséges a diakonisszákhoz. Ezzel az emberrel egy év múlva találkoztunk itt családostól Németországban, de utána röviddel visszavonult. 12 évig nem hallottam róla. És 12 év után, pont abban az időben, amikor engem az egyházvezetés megkérdezett arra vonatkozólag, hogy vállalnám-e ezt a feladatot, hogy a egyre kisebb kis diakonissza csoportnak a vezetését a munkám mellett ellátom, érkezett egy levél Németországból, dr. Otto Hántól, aki azt írta, hogy indítatva van arra, hogy tollat fogjon, és megírja nekem csak annyit, hogy nem vagyok elfeledve, folyamatosan imádkozik értem, és legyek áldott a családomban és a diakóniai munkában. Néhány hónap múlva volt szerencsém vele személyesen találkozni, és feltettem neki a te kérdésedet. Honnan gondolt arra, hogy írjon nekem, és miért imádkozik értem évek óta? És szerényen elmosolyodott, és azt mondta, hogy nekem az Úristen időnként egy-egy embert helyez a szívemre, akiket fontossá tesz számomra. Ön is ezek közé tartozik, és miután a Bajor Egyház Papné Szövetségének a hírlevelében a nevemet valahogy látta, emlékeztetve volt rá, hogy ő engem ismer, és ezért ragadott, de pont akkor ragadott tollat, amikor nekem válaszolnom kellett a felkérésre.
Neked van ilyen embered?
Bevallom neked, hogy ilyen rendszerességgel ritka alkalom az, hogy én valakiért imádkozzam, mint ahogy Farkas atya vagy Viktor atya megvallották ezt, hogy engem évtizedek óta hordoznak imádságban. A templomban, amikor ülök az orgonánál fönt, akkor lenézve mindig kiszoktam választani valakit, hátulról egy fejet, akiért külön is imádkozom. Aztán egy olyan ember van, akit én körülbelül 10-12 éves korában ismertem meg a kétbodonyi gyülekezetünkben, ahova betévedt egy kisfiú. És ezért a kisfiúért imádkoztam évekig, és imádkozom ma is, aki most már olyan pót vagy fogadott fiamnak tekintek. Őt is Zolinak hívják, mint a férjemet, és ő akkoriban katolikus kisgyerekként hozzánk az evangélikus templomba, mondom, hogy betévet, mert nem volt ott katolikus templom. Azt mondta, hogy szerintem mindegy, hogy itt evangélikusnak hívják, vagy katolikusnak, egy az Isten, nem, néni? És akkor ebben megállapodtunk, többször eljött oda hozzánk, és azt mondta, hogy ő egy Hajnalka nénit szeretne feleségül venni. És aztán sajnos elvesztette egymás után a szüleit, a nagypapájától tudtam időnként hírt róla, ezért foglalkoztatott ez a gyerek újra és újra, és hordoztam őt a sorsát imádságban, míg nem egyszer kaptam egy táviratot, hogy Hajnalka néni megtaláltam, meghívott az esküvőjére, egy Hajnalkát vett feleségül.
Lelkész a férjed. Egy lelkész feleségeként is elég sok ember bízatott rád. Én azt gondolom, hogy a lelkész mellett a felesége hozzá tud tenni még valamit a szolgálathoz, illetve sok-sok embert megismertetek, még az ő aktív időszakában, akikre szintén gondolhatsz. Hogyan történt ez, amikor gyakorlatilag együtt szolgáltatok egy-egy gyülekezetben?
német lelkész barátaim feleségei azt mondták, hogy milyen nehéz papnénak lenniük, és én belegondoltam abba, hogy én hétközben dolgoznék, és hétvégeken pedig a férjem dolgozna, akkor tényleg őszintén mondtam azt, hogy na, az biztos, hogy én ilyen életmódot nem választanék. De hát ez is másképp lett, mint ahogy én elgondoltam, és utólag mindenre azt tudom mondani, de tényleg, hogy úgy volt a legjobb, ahogy az Úristen vezetett. Még egyetemista koromban kaptam egy szilveszteri együttlétünkön, az ökumenikus ifjúsági körünkben egy igét. Jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Ezt a kis igéslapot mai napig is őrzem, és valóban vallhatom, hogy ez így van. Egy ifjúsági körbe jártam Budapesten, amikor felkerültem Debrecenből a diplomám megszerzése után, és ott találkoztam újra azzal a lelkésszel, aki debreceni egyetemista koromban hozzásegített egy gyakorló orgonához, vagy orgonálási lehetőséghez az evangélikus templomban. Rácsodálkoztunk egymásra, és hamarosan eljegyezett engem. Júniusban van a születésnapom, akkor eljegyzett, és augusztusban volt az esküvőnk. Úgyhogy nagyon gyorsan papné lettem. Amint említetted, én abban a gyülekezetben, ahol együtt kezdtünk szolgálni, Szoli már 5-6 éve ott élt, mindjárt megtaláltam a saját feladataimat, nagyon szerettem a gyerekeket, mindjárt egy gyerekénekkart is szerveztem, aztán németül is tanítottam gyerekeket, egyre többen lettek, 40 gyerekem volt a végén a gyülekezetben, amikor onnan eljöttünk. Nagyon szép évek voltak azok. Néhány éve, amikor visszalátogattunk a kis falunkba, ahova most a mai napig kapcsolataink vannak, oda jött hozzám egy férfi. Nagyon meglepett, amit mondott, mert én már nem is emlékeztem rá a dologra. Azt mondta, hogy életének egy nagyon emlékezetes karácsonya volt, amikor én szenteste bekopogtattam az ajtajukon, és átadtam egy karácsonyi csomagot. Ez a kisfiú, akkor kisfiú járt volna templomba, de nagyon nehéz körülmények között élt, a szülei alkoholisták voltak, és hiába tanulta meg a verset, az ünnepségre nem jött el. És én akkor karácsony éjszaka megkerestem őket, hogy hol vannak, hol maradt. És azt mondta, hogy mikor kinyílt az ajtó, úgy látta, hogy egy angyal jelent meg az ajtóba a csomaggal. És hogy ez az ember évtizedek múlva is erre emlékezett, és bennem is előhívta azt a régi emléket, hogy benéztem egy üvegajtón, és a tévé előtt ült két gyerek, és kenyeret rágcsáltak. Az ágyon pedig feküdt a két szülő. Tehát számukra biztos, hogy egy nagy élmény lehetett az a kis csomag, ami nekünk nem volt olyan jelentős akkor. Ilyen emberek lehetnek, akikre én talán nem is emlékszem, mint ahogy számomra is vannak olyan emberek, akik nem tudják, hogy mennyi mindent tettek értem, már elfelejtették.
Mindig nyitott voltál arra, hogy észrevedd az ilyen kis gesztusokkal megoldható helyzeteket, a rászorulókat, vagy esetleg akikre más nem figyel? A másik kisfiút is említetted, ugye 10 éves kisfiút, lehetett volna, hogy a beszélgetésetek után egyszerűen hazamegy, elengeded, elfelejted.
Őt nem lehetett elfelejteni, mert ő egy olyan élethelyzetünkbe toppant be, amikor a férjem egy nagyon ritka betegsége folytán kezdett kikerülni a lelkészi szolgálatból kisodródni. Azt mondta, hogy most már nem azt figyelik, amit mondok, hanem ahogy mondom. Egy ritka kisagyi betegség folytán a beszéd és mozgás központja sérült. És én minden erőmmel igyekeztem őt támogatni. És amikor már nehezebben tudott beszélni, és rövidebb ideig prédikált, én gitárkíséretes énekekkel töltöttem ki az istentiszteleti szolgálatokat. És azon az istentiszteleten én egy éneket énekeltem, ami miatt ez a kisfiú visszajött hozzánk. Azt mondta, hogy őt nagyon megragadta ez az ének. Az éneknek az a szövege, hogy én nem tudom, mit akarsz én velem. Én nem tudom, mi a célod velem. Én nem tudom, hová vezetsz, atyám. Én nem tudom, mit bízol én rám. Csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem állt Golgotán a kereszt, csak azt tudom, és ez elég nekem. Vezess, szeress, én drága Istenem. És amikor ennek az istentiszteletnek vége lett, és én bementem a parókiára, és és a belső szobába behúzódtam, és a nappali szobából hallottam a presbiterek beszédét, akik kétségbe estek, hogy mi lesz ezzel a mi tisztelendő úrunkkal, akkor én keservesen sírni kezdtem ott bent, mert én sem tudtam, hogy hogyan tovább. És akkor csöngetett a kisfiú. És ott állt egy kis notesszal és egy ceruzával, hogy néni kérem, tessék nekem lediktálni ezt az éneket. És ahogy szóról szóra ismételtem meg a refrént, hogy csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz. Ez nem csak a gyereknek volt lényeges, hanem az Úristen ezt nekem szánta. Ez csak egy kiegészítésül ahhoz a történethez. Amit kérdeztél az előbb, én gyerekkorom óta emlékszem, hogy már az óvónénit is nagyon megsajnáltam, hogy mennyi dolga van. Aztán később az úttörő, meg a KISZ mozgalom idején a patronálásokban mindig élen jártam. Csecsemő otthonba jártam el kisbabákkal játszani. Aztán egy idős nénit karoltunk fel, akit az utcán láttam meg, hogy szomorkodik, és éveken keresztül kísértem, aztán segítettem neki. Mindig is úgy éreztem, hogy a gyerekek és az idős emberek iránt különösen is szeretet ébred bennem, és ezt a jelenlegi gyülekezetünkben is tapasztalom, hogy amikor lemegyek úrvacsorázni, akkor hol innen, hol onnan karolnak belém nénik, bácsik, és együtt megyünk ki. Most is vannak, akiket látogatok. Ha van egy kis szabadidőm, akkor elmegyek hozzájuk. És számítanak rám.
Mit jelent számodra a gyülekezeted? Hova jársz, ahova tartoztok a kőbányai evangélikus gyülekezetbe? Melyik csoport, kis közösség esetleg, vagy melyik alkalom, ami a legtöbbet ad neked?
Az egész gyülekezet nagyon fontos és lényeges. Rákoskeresztülről kerültünk oda, sok évvel ezelőtt, amikor Fabinyi Tamás volt a gyülekezetünk lelkésze. Ő mind a kettőnket, akkor már rokkannyugdíjas férjemet is bekapcsolta a gyülekezet életébe. Ott nyílt számára újra lehetőség arra, hogy az úrvacsora osztásokon Tamással együtt szolgálhasson. Én pedig a gyerekmunkába kapcsolódhattam be. Ott is volt énekkar, gyerekénekkar, és hiányzott egy olyan közösség, ami az akkori fiatal felnőttek korosztályának egy lehetőség, az összejövetelre és a gondolatcserére, és így jött létre az úgynevezett Emmaus körünk. Az Emmaus körünk már több is, mint 10 éves. Havonta kétszer találkozunk, egyik alkalommal bibliaóraszerűen cseréljük ki gondolatainkat, a másik alkalommal pedig egy témát tárgyalunk körülbelül fél éven keresztül, ez lehet irodalmi, képzőművészeti vonatkozású. Nekem nagyon sokat jelentenek ők, akikre minden körülmények között lehet számítani. Tavaly volt egy hosszú betegségem, egy gerincműtét után megszervezték az ételhordást, megszervezték azt, hogy amikor már mozgásképes voltam, akkor autóval elhordjanak alkalmakra. Óriási élmény volt, hogy új évnapján a nyaki merevítőmmel együtt odaülhettem újra az orgonához, és játszhattam.
Említettél már egy vagy két bibliai igét, ami fontos volt az életedben. Van most előtted egy olyan ige szakasz, vagy rész a Bibliából, ami vezett téged?
Fellapoztam a emlékeimben azt az igét, amit a keresztelésemkor kaptam. 103. Zsoltár első két verse. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ezt az igét nap mint nap forgatom a szívemben, és nagyon fontosnak tartom, hiszen az életben nem megy minden olyan könnyen, mint ahogy az életem indult. Ahogy említettem, Dunajvárosban én minden szempontból nagyon sikeres életet éltem. Egy szerető családban nőttem fel, a tanulmányaim terén, a zongora tanulásom terén is mindenütt sikereket értem el. Aztán ez így folytatódott gyakorlatilag az egyetemi éveimben is. Amikor férhez mentem, akkor úgy éreztem, hogy most értem a csúcsra a boldogságomban és az örömeimben, csak hogy akkor kellett szembesülnem azzal, hogy a férjem betegsége gyógyíthatatlan, és mégis annyi örömünk volt, és megtapasztalhattuk ennek a hármas köteléknek a valóságát, mert enélkül talán már régen szétszilálódott volna az életünk.
Ugye Isten, te is a férjed.
Igen. Amikor én fiatal asszonyként őt kérdezgettem, hogy ugye engem szeretsz a legjobban, akkor egy ideig féltékeny voltam Istenre, mert azt mondta, hogy ezt ne kívánt tőlem, Ajnikám, hogy ezt mondjam, ő lesz mindig az első. És én ezt az első helyet irigyeltem Istentől. De amikor jöttek a bajok és a nehezek az életünkben, és amikor ő nála találkozhattunk mindig újra és újra, akkor döbbentem rá, hogy micsoda nagy ajándék, hogy ő az első, és az ő lábáinál mindig találkozhatunk, és mindig kapunk megoldást a gondjainkra, a bajainkra.
Mikor értetted meg Jézus Krisztus szerepét Isten mellett, mint megváltóét, és mit jelent most számodra ő?
Viktor Mamontov, akivel én a moszkvai időm után, Moszkvában ilyesmiről nem lehetett beszélgetni, de néhány hónap rá eljött Magyarországra, és itt végigjártam vele azokat a helyeket, ahova ő el akart jutni, és itt vallotta meg, hogy ő hívő pravoszláv keresztény. Ővele beszélgettem először erről a kérdésről. Akkor voltam ilyen 22-23 éves. Nem értettem akkoriban még a Szent Háromság lényegét. Istent még úgy, ahogy el tudtam fogadni, de hogy Atya, Fiú, Szentlélek, miért van erre szükség? És ültünk egyszer a parlament lépcsőjén, és akkor azt mondta, hogy nézd csak a napot. Az is egy egység, de világít, fényt ad, melegít, és egy égi test. Több lényege is van. Istennek is van különböző oldala. És amikor én Jézus Krisztust, mint saját megváltómat ismerhettem meg, ez Biatorbágyon történt. Egy olyan felismerés, amikor az elvégeztetett nagyon fényesen elém állt, hogy ő az, aki hordozza az én egész életemet, az örömeimet, a bánataimat, hiszen emberé lett, és emberi mi voltában, ugyanakkor Istenként, nagyon áttérzi az én helyzetemet. És a Szentlélek is nagyon fontossá vált számomra, hiszen őtőle kapom nap mint nap az erőt azokhoz a feladatokhoz, amelyeket el kell végeznem. Őt kérem arra, hogy az erejével vegyen körül, és segítsen abban, hogy az utamat járhassam. Nekünk 7 éven keresztül nem született gyermekünk. Nagyon szerettünk volna többet is, hogy benépesüljön a parókia, de megmagyarázhatatlan módon ez nem teljesülhetett, ez a kívánságunk, ez a vágyunk. Sorba jöttek a spontán vetélések, amik egyre jobban elkeserítettek. És a többedszeri alkalom után feltette az orvosom a kérdést. Hogyan tovább, nagy tiszteletű asszonyom? Akkor derült ki róla, hogy ő is hívő református ember. Felajánlotta azt a lehetőséget, hogy mesterséges módon a Lombik Baby programba kapcsolódva esetleg segíteni tudna. És én akkor ösztönösen azt válaszoltam, hogy ha valami miatt nem adatik meg nekünk, hogy természetes módon gyermekünk szülessen, akkor mi mind a ketten úgy gondoljuk, azt hiszem, hogy már világon levő gyerekeket kellene nekünk szeretnünk. Akkor mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, hogy ha ez így van, akkor ebben segíteni fogok. Az ígéretéhez képest 9 hónapra kaptunk egy táviratot, hogy a kórházban maradt egy kislány, és őt hazavihetnénk. Így lett gyermekünk. Olyan hirtelen, nem is tudtuk, hogy honnan teremtsük elő mindazt, amire ennek a kisbabának szüksége van. A férjem az utcán megszólított egy idegen hölgyet, aki kisgyereket tolt egy babakocsiban, hogy van-e a kerületünkben kölcsönző, mert napokban fogjuk hazahozni a kisbabánkat. A hölgy megkérdezte tőle, hogy mint. Ő valahogy röviden elmondta ezt az örökbefogadási történetet. Rámosolygott, és azt mondta, akkor jöjjön velem. Elvezette a szomszédház pincéjébe, megmutatta a raktárban összegyűjtött babaholmit és babakocsit, és azt mondta, hogy vigyék el, szívesen oda ajándékozom. Elmentünk a bútorboltba, hogy veszünk egy kombi babaágyat, mert egy egyszobás lakásban laktunk, és minél kisebb helyen kellett elhelyeznünk a babát is. Azt mondták, hogy ilyet, hogy december végén, leltározás előtt, kombibaba ágyat, ami hiányzik, hogy is képzelünk. Majd jöjjünk vissza januárba. És ahogy jöttünk kifelé az üzletből, utánunk szólt egy eladó. Jöjjenek csak vissza. Van itt a raktárban egy. Félretettük valakinek, de idén már úgyse jön érte. Legyen a maguké. És így, és sorolhatnám még, hogy sorba-sorba kaptuk annak a jelét, hogy ez a mi utunk. Aki egyet befogad a kicsinyek közül, engem fogad be. Ezt az igét kaptuk több helyről is. Nagyon szép éveket éltünk ezzel a kislánnyal egészen a tinédzser koráig, amikor aztán jöttek a bajok, és többször kellett feltennem sírva éjszaka a kérdést, hogy Uram, hol vagy? Azt ígérted, hogy aki egyet befogad kicsinyek közül. Hát mi befogadtuk. Csak mostanában értettem meg, amikor már nagyon nehéz és nagyon próbás évek után, most már van egy unokánk, hogy hogyan is kell érteni ezt. Nem úgy, hogy kipárnázott rózsákkal teleszórt úton vezet bennünket az Úristen. Az, hogy őt befogadtuk, és befogadtuk ezt a gyermeket, feladatot bízott ránk. Olyan feladatot, amihez csak ő tehet bennünket alkalmassá. Magunk erejéből nem menne. És ez a kislány mondta el egyszer nekünk, vallotta be, hogy ha ti nem lettetek volna, én már rég elkallottam volna. Ezért ez a reménységem most is, amikor egy újabb gyermeket hordoz a szíve alatt, és nem úgy éli az életét, mint ahogy mi megálmodtuk volna számára, hogy az Úristen nem követhet el hibát, ő sem eshet mélyebbre, mint az ő tenyerébe. Eddig is megőrizte, mint ahogy bennünket is megőrzött. És hiszem azt, hogy csak szeretni szabad őt, őket. Nem szabad ítélkeznünk az élete felett, nem szabad elbízni magunkat, amiatt, hogy az Úristen milyen nagy dolgokra használ fel bennünket. Egyedül rá kell figyelnünk, és ő benne növekednünk.